És készül a piac tovább 2022-re.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A tegnap reggeli első pár pont után nézzük meg, hogy még milyen témák vannak, amit a tőkepiac 2022-ben a radaron fog tartani. Honnan vannak ezek a pontok? Ezeket nem így én találtam ki, hanem a legtöbb komoly elemzőháznak vannak piacelemzői, piacelemzési összefoglalói. Ezekben az a jó, és én azokat szeretem, ami nem a salesnek van előkészítve, tehát nem a sales paper, hanem az a piacelemzés, ami általában az alapkezelőknek az asztalára kerül, és ott van egy pár téma feldobva, amin lehet gondolkozni. Ez nem azt jelenti, hogy ezek mind jönni fognak, de ez mindig jó így a radaron tartani a témákat, hogy mire érdemes figyelni. Ezt ugye most látjuk a COVID mutációnál is. Az Omikron verziót egyszerűen azért nem találtuk hamarabb meg, itt akár Európában is. Most jövünk rá, hogy mennyi ideje már a pozitív tesztek körébe ott volt az Omikron verzió. Mivel nem volt fókusz erre, nem kerestünk ezután a vírus után, vagy ezután a mutáció után, ezért véletlenül nem találtuk meg. És körülbelül így hasonlítható össze azok a pontok, amit így elemzők oldaláról, amire felkészülnek, hogy 2022-ben mire figyeljenek, mert ezeket a pontokat kockázatkezelés szemszögből a portfóliókba érdemes nem beépíteni, hanem ezekre figyelni. És az, amit én itt összegyűjtöttem, ezek a pontok, ez főleg a Deutsche Bank aktuális elemzéséből vannak. Nagyon jó és érdekes. Tehát az első pár pontot a tegnap már megnéztük, és erre épül a további folyamat is rá. Ami ezért is jó, hogy ez most került a kézbe, mert az aktuális piac az arra jó, hogy tesztelje nem csak azokat, hanem minden befektetőt teszteljen. Hogy aki rá veteti magát, vagy akit rábeszélnek, hogy fektessen be azért, mert megéri, és azt várja el, hogy mindig csak egy irányba menjenek felfelé az árfolyamok, azok persze, hogy rájönnek ilyen napokon, amit aktuálisan is látunk, ahol a piac volatilitásban van, kileng, bizonytalan, mind a két irányban vannak magyarázatok, hogy hova tudna menni a piac, hogy ezekhez egyszerűen hozzaszokjunk, mert nem akkor kell ott lenni, amikor minden szép, hanem ideális esetben mindig ott vagyunk, mert ez az élet. Ez az, ami körülöttünk zajlik, és ez olyan, mint a természetben is, nem minden nap csak napsütés van, ha mindig az lenne, az egy katasztrófa lenne, és ezért a megfelelő balansz, a megfelelő egyensúly az, ami kiteszi a szép részét az egésznek, és ezt látjuk a tőkepiacon is. Na most a tegnap a fordulásról beszéltünk, hogy a growth irányából a value irányba fordul a piac. Ez abból a logikából adódik, hogyha a hitelekhez hozzáférni nem lesz annyira egyszerű, akkor is, hogyha most pillanatnyilag egy pár országban, ha megnézzük, akkor a kormányok haigálják ki a hiteleket, ez nem tart míg a világ, és hogyha megváltoznak a lehetőségek hitelekhez hozzáférni, drágábbak lesznek a hitelek, mert a kamatok lassan elindulnak felfele, még akkor is, hogyha nem lesz nagy ugrás, mert arra a szintre, ahol voltunk 10-15 évvel ezelőtt, olyan hamar oda nem fogunk visszakerülni, de akkor is a piac kritikusabb, ezt már most is lehet látni, hogy csak egy bizniszmodellt feldobni, és ez meg van finanszírozva minden oldalról, ez az idő lejárt, és sokkal több kritikus kérdés jön, ami az egyszerű lendületet megfékezi. A következő pont, ami 2022-ben a piacokat foglalkoztatni fogja, és már most is lehet látni, ez a beszállítási láncok problémái. A tegnap beszéltünk erről, hogy nagyon sok gyártócég kezdi kikerülni a kereskedőket, kikapcsolni a kereskedőket, hogy ők ne fékezzék tovább a minél gyorsabb és lazább és egyszerűbb beszállítási láncoknak a működését, és míg a világ a magasabb árakat nem finanszírozza a piac. Tehát ez változik. A következő téma, ami a beszállítási láncokkal kapcsolatos téma, hogy ha kevés, ugye van az egyik helyzet, hogy kevés a kínálat, és nagyon sok a kereslet. Na most nagyon sok kereslet miatt nagyon erősen elindulnak a gyárak, nagyon-nagyon nagy a termelés, és ez azt jelenti, hogy valamikor a raktárok megteltek. Na most, hogyha a raktárok megteltek, akkor pont amit az előbb is mondtam, hogy a beszállítók és a kereskedők részben teli raktárokon ülnek, a gyárak nem tudnak utánpótlást hozni, esetleg kikerülik a kereskedőket, ez elkezdi az árakat újra csökkenteni. Tehát a piacnak van egy ilyen önszabályzó ereje, hogy akkor, amikor a raktárok teli vannak, és ezeket persze, hogy minél hamarabb ki kell adni, el kell adni, akkor mi történik az árakkal, az árak elkezdenek csökkenni, és ez 22-re várva van nagyon sok témakörbe, ezért is ugye az elemzők, mind a központi bank is az inflációnak a dinamikáját azt várják, hogy ez meg fog torpanni, és nem fog abba a dinamikába tovább menni, mint amit az idén láttunk. A következő téma, ami 22-ben így a radaron lesz, ez a kartel jogi témák, tehát a nagy big tech cégek, azok már 2020-ban, 21-ben is a fókuszban voltak, és a szabályzók, a politika kezdett beleszólni az üzleti modellükbe, és ez nem csak Kínába, hanem ez megtörténik Amerikába is, az európai szabályzó is figyeli ezeket a cégeket, mert az a nagy elhelyezési pozicionálások a piacba, amit elértek, az nem egészséges. Ez a cégeknek lehet, hogy jó, és azok, akik a részvényeket tartsák, de sem a fogyasztónak ez nem érdekes, sem a politikának, sem a szabályzónak. Tehát itt lesz egy pár olyan lépés, amit érdemes figyelni, egy pár cég ezt meg fogja előzni azzal, hogy ők saját maguk válasszák szét az iparágakat. Az idén egy pár ilyen lépést már láttunk, de a jövő évben ez még gyakrabban fog jönni, és ezeket is érdemes figyelemmel tartani. A következő pont, amit a Deutsche Bank elemzői feldobnak, azt úgy nevezik, hogy end of free money. Tehát, hogy az az idő, amikor a piacok nagyon erősen tudtak úszni a likviditásba, annak az ideje lejár. Ezt már észrevettük, hogy a pénzpiaci politika az mindenütt megváltozik, de nagyságrendileg azért egy képet mindig meg kell tartsuk szem előtt, hogy az, hogy megváltozik a pénzpiaci politika, ez mit is jelent? Ha vesszük csak az amerikai Fednek a mérlegét, mert ezt látjuk a legtranszparensebben és a leghosszabb időre visszamenőleg is. A Fednek a mérlege jön körülbelül 2004 elején olyan 800 milliárd dollár szintről. Tehát még 1 billió dollár alatt volt a mérleg. Lassan-lassan növekedett. Mit jelent, amikor a mérleg növekszik? Na ja, a központi bank akkor likviditást ad a piacnak, és ez megjelenik mind hitel az ő könyveibe. Tehát ő saját magánál felvesz hitelt, és ezt a likviditást kiadja a piacoknak. A mérleg nagyon ugrott 2008-ba 2 billióra. És mindig jött a kérdés, hogy az eladósodást, ezt a plusz kölcsönt, amivel finanszírozza az amerikai Fed a piacokat, ezt mikor fogják leépíteni? És 2017-ben a Fed elkezdte, hát alapjában 14-től már nem növelte a likviditást a piacoknak, és 17-ben elkezdte ezt csökkenteni. Ami független a Covid-tól alapjában nem sikerült. 2018-ban és 2019-ben is azzal, hogy a likviditást kezdte kivanni a piacból, azzal nagyon-nagyon megtorpant a piac, és emlékezzünk csak vissza 2019 decemberébe, az pont karácsony után, december 28-án kellett kimenjen megint a kirakatba a Fed, és azt mondja, hogy oké, likviditással itt vagyunk, és újra megváltoztassuk a cash politikánkat, tehát nem csökkentjük a likviditást, hanem újra növelni fogjuk. És ezt el is kezdte növelni 2020 márciusáig, alapjában egész lassan, és nem is volt tervezve, hogy nagyon ugorjon ez a likviditás, de akkor jött a COVID, azután jött a lockdown, és ezzel a mérleg kellett ugorjon. Nagyságrendileg az volt elvárva, hogy körülbelül 10 billió dollárra fog ez felmenni. A nap végén ez a likviditási támogatás csak körülbelül 9 billióig ment fel. És hogyha most a jövő év elején a Fed megállítja a likviditás támogatást, akkor ez szó szerint azt jelenti, hogy nem emeli tovább a plusz likviditást, amit a piacokba kiad, de megmarad a Fed mérlegébe az a likviditás, ami ott ki van bocsájtva. Tehát arról még nincs szó, hogy az Amerikai Központi Bank elkezdje ezt a likviditást visszavonni. És ez azért is lényeges, mert a piacoknak így megvan az erejük ezen a szinten magukat megtartani, és mikor fogja ezt visszavonni az Amerikai Központi Bank? Hát normális esetben erre hosszú idő van, mert hát mivel saját magánál veszi fel a központi bank ugye a hitelt, ezért nem gyakorol senki nyomást normális esetben, és ez azt jelenti, hogy ezzel ő tarthatja ezt a likviditást még tovább. De a plusz pénz ideje, ami megvolt likviditás oldaláról, az megszűnik. Európában még fog tovább menni, havonta az év végétől is a 20 milliárd euró plusz kötvényfelvásárlás, tehát itt mi Európában nem szüntetjük teljesen meg, és ezzel is azt látjuk, hogy ez a két piaci helyzet eltér egymástól. Amerika azt tervezi, hogy ők megállítják, plusz kamatot emelnek, mi itt Európában csökkentjük, nem állítjuk meg, és kamatot nem emelünk. Majd meglátjuk, hogy ez meddig tartható. És ez meg fogja változtatni a cégeknek is a finanszírozását, mert hogyha a cégeknek eddig például a mezzanin tőke szinten megvolt a lehetőségük nagyon olcsón a saját tőkéhez jutni, akkor ez újra meg fog változni, nem azonnal, hanem idővel eltolva hátrafele, főleg egyszer az amerikai piacba, aztán majd 2023-24-ben esetleg az európai piacba is, hogy az drágább lesz. Ha drágább lesz, akkor jobban kell legyenek a számok, hogyha nem jók a számok, akkor a cégek ezt nem tudják kitermelni, tehát alapjában itt még egy pár olyan téma van, ami foglalkoztatni fog. A következő pont, amit a Deutsche Bank elemzői radaron tartják, az tovább is a geopolitikai veszélyek. És akkor is, hogyha van egy olyan tőzsdei tőkepiaci kijelentés, hogy a politikai tőzsdéknek nagyon rövid a lába, mert ezek mindig csak rövid, sok formába reagálnak, még a második világháború vagy hosszabb háborús időszakokban is azt lehetett látni, hogy egy első sok után a tőzsde ezt beáraszta és újra kalibrálta a pozíciókat, azokat a részeket, amik akár profitáltak is ebből a geopolitikai feszültségből. Tehát itt ezt tovább is radaron tartják az elemzők, az egyik az orosz-ukrán kérdés, hogy annak ellenére, hogy Putyin azt mondja, hogy hát nem kíváncsi Ukrajnára, lehet, hogy mégis belátogat így karácsony utáni évindulóként, azt meg fogjuk látni még, de ez a tőkepiacokat persze, hogy megmozdítaná lefele. A másik téma, ami tovább is éles, az a Kína és Tajván kérdése. Sőt, még azt is látjuk, hogy pillanatnyilag a feszültségek kezdenek el tolódni a földről fel az űrbe. Körülbelül nagyságrendileg több mint 10 000 műhold van fenn már, és itt tovább is a kérdések feszültségekhez vezetnek, hogy ki küldhet fel, ki hol keringhet, ki kihez nézhet be, mit láthat, megy tovább a harc abban az irányba, hogy ki lesz az első, aki a Marsra tud menni. Itt úgy tűnik pillanatnyilag, hogy az amerikai szupagazdagok azok, akik ebbe a témába beszálltak, és ezzel erősítik az amerikai államot, Kína oldalán, ott még állami oldalról megy az egész sztori. Tehát ez egy vicces gondolat, hogy a következő években geopolitikai feszültségek már nem csak itt a Földön fognak megjelenni, hanem ezek kerülnek fel az űrbe és ott is még sok kérdés van, amit meg kellene válaszolni. A következő téma, ami a radaron lesz 2022-ben sokkal erősebben, mint az idén, az a digitális devizák kérdése. És az érdekes az, hogy Bill Gates, ez az elmúlt napokban került a kezembe, 1996-ban mondta már azt, hogy a következő devizaváltás az nem papírból papírra lesz. 96-ban. Akkor még nem volt blockchain, és sok más téma, amit ma ismerünk. És ez már látható, hogy 86% a központi bankoknak valamilyen formában dolgozik és fejleszti a digitális fizetőeszközök kérdését. Ez abból a szempontból jön, hogy ez hozza az abszolút transzparenciát, teljes transzparenciát. Az emberek mutatják azt, hogy a COVID idő alatt is nagyon egyszerűen hozzaszoknak ahhoz, hogy kártyával fizetni, digitálisan fizetni, online fizetni. Tehát azok a gátok, amik még akár évekkel ezelőtt voltak, hogy nagyon-nagyon sokan elutasították azt, hogy digitálisan fizessenek, ez időkérdése, generáció kérdése, és aktuális helyzetek kérdése is. Olyanok is, aki még akár 5 évvel ezelőtt nekem azt mondta, hogy soha nem fog ő digitálisan fizetni, nagyon motivált, hogy nem kell pénzt hordani a pénztárcába, hanem meg tudja ezt bármikor, bárhol oldani, egyszerűen digitális formába. Tehát ezt látjuk, hogy mindenkinél ez változik, és ez jön, és ez érinteni fogja persze, hogy főleg azokat az iparágakat, amelyek ma még a cash pénzre rá vannak utalva, mert olyan még a business modellük. Tehát rengeteg olyan business modell van, amelyiknek teljesen mindegy, hogy most digitális a fizetőeszköz, vagy még cash létezne, mert egyszerűen az üzleti modellhez cash nem kell. Tehát azok, akik normálisan még számlákat sem kell esetleg kiállítsanak, a projektekbe be vannak finanszírozva, megkapják az átutalást. Tehát ahol cash pénznek nincsen jelentősége, azokat ez nem érinti, de rengeteg olyan iparág, szakma van, amelyik még mindig cash transzakciókkal dolgozik, ott kihasználja az optimalizálási lehetőségeket, amennyire csak lehet, hogy ez a rendszernek nem érdeke, hát ahhoz nagyon naív kell legyen valaki, aki bebeszéli még mindig magának, hogy ez jó. Tehát ez biztos, hogy ez meg fog változni, még akkor is, hogyha ezek a kreatívan forgatott pénzek bekerülnek azután a fogyasztásba, mert hát a legtöbben mit csinálnak, ezzel is fogyasztanak, de annak ellenére a rendszerek azon dolgoznak, hogy ezt nagyon-nagyon erősen megváltoztassák, és átkerüljön ez a digitális szintre. Többen vannak, akik ebből profitálnak, és ezért ez egy téma lesz, ami a következő években jönni fog, ezt érdemes figyelni, hogy fordul ez a tranzakció meg, és a képek pillanatnyilag nem azt mutatják, hogy a most létező kriptoprogramoknak a belső fizető eszközei azok lennének a fizetőeszközök, tehát ettől a képtől még azt mondom, hogy a legerősebb rajongók is kezdenek elbúcsúzni, akik bebeszélték évekkel ezelőtt magukat, hogy ez fel fogja váltani a mai devizákat és a fizetőeszközöket. Ez tisztán ma látható, ez nem jön. Egészen más portfóliók alakulnak ott is ki, ma ha megnézzük már az érdekesebb univerzumot, egy ETA építi fel, amire azután ráépül nagyon-nagyon sok olyan további technikai megoldás, amit a fizetőeszköz piacot érinti, DeFi, vagy Solana, vagy rengeteg más olyan dolgok, amik jönnek, és ezek már mind a következő dimenziót jelentik a kripto és a blockchain világba. Ez látható, hogy valamilyen formában a digitális fizetőeszközöknek is része lesz. A következő pont, ami 2022-ben tovább nagyon erősen jelez lesz, az az ESG, téma, ez az év elején egy picit megjelent, aztán nagyon a háttérbe került, de ha ma megnézzük a vagyonkezelőket, az alapkezelőket, a nagy intézményi befektetőket, a portfólió menedzsereket, akkor itt nevezzük úgy, a vég befektető véleménye nem számít, hanem ők az ESG témával nagyon erősen mennek előre és hatják maguk előtt a piacot. Ez főleg hozza, és ez a legradikálisabb tovább is, nem az I és nem az S, hanem főleg a G, ez az egész governance téma, ami nagyon erősen és egyre jobban és jobban belemegy a transzparencia oldaláról minden iparágba. Az érdekes az, hogy a következő években a tanácsadók az ügyfelekkel is kell beszéljenek arról, és ez a szabályzó oldaláról jön, hogy a pénzpiaci iparág a végfelhasználó ügyféllel kell az ESG fogalomról beszélgessen, mert az ügyfélnek az elvárását és az ő pozicionálását kell betegye a portfóliókba, hogy az ügyfélnek milyen szinten, milyen dimenzióba fontos az ESG-nek a különböző része, és a döntő nem az lesz, hogy akinek erre nincs kedve, az nem csinálja meg. Nem, azzal, hogy ez egy szabály lesz, ez egy jogi lépési lehetőséget ad az ügyfélnek, hogyha ő ezt nem kapta meg, akkor el tud állni az üzletektől, akkor vissza tud lépni azokból a befektetésekből, amit neki esetleg eladtak. Tehát ez még egy nagyon-nagyon érdekes sztori lesz, főleg, hogyha ma megnézem, hogy a pénzpiaci iparágban hányan nem akarnak ezzel a témával foglalkozni. És összefoglalva egy látható 2022-23-ra is, hogy a cash pénznek a comeback idejét nem fogjuk látni. Tehát az, hogy valaki pénzértékbe tartsa a vagyonát hosszú időre, az tovább is erodálni fogja ezt a vagyont, ezt a befektetést. Tehát teljesen tisztán látható, hogy a központi bankok nem tudják akár kamatemeléssel megoldani azt a kérdést, mert nem fogják tudni olyan szintre emelni a kamatokat, hogy ez az infláció fölött legyen, hogy ez megoldja a cash pénznek a problémáját. És ezzel maradunk ott, hogy az összeállítása a portfólióknak, mindegy, hogy milyen hangulatban van a piac, tovább is a tárgyérték irányába sokkal erősebb fog maradni, és hát más nem lehet mondani azoknak is, akik évtizedeken keresztül a portfólióba belevásároltak olyan eszközöket, amiről már rég tudjuk, hogy ezeknek valamikor nem csak, hogy nem lesz hozamuk, hanem megerősödik, meggyorsul az értékvesztése, és ez főleg a kötvények körüli portfóliók, és ez főleg a hagyományos biztosítás termékek körüli portfóliók, ott most már az az idő kezd jönni, hogy nem csak érdemes hagyni, és azt mondani, hogy oké, hogy nem fizetek be, hanem még azt is érdemes aktívan kézbe venni, és azt mondani, hogy oké, lehet, hogy ki kell vegyem, kell változtassak, valami más lehetőségeket keressek, mert ezt csak így ilyen formában hagyni és nézni, hogy ez hogy erodálódik, ez egy elég drága szórakozás lesz. Ezzel ma reggel is. Köszönöm a figyelmet, és sikeres tárgyalásokat, sikeres, kellemes előkarácsonyi felkészüléseket, remélem, hogy nem túl stresszekesek a napok. Minden esetre a viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.